Kócsolom.
Kócsolunk. Ott hagytátok abba, hogy a célképzés, ugye? Hogy,
igen, de jó, hogy...
Mert hogy azt mondtad, hogy hagyjuk már ezt a célkitűzést, mert ez befolyásol, manipulál, így, úgy, amúgy. A Péter meg azt mondja, hogy na de, kedves coach tanoncok, el ne feledkezzetek, hogy ez az egyik.
Igen, van egy ilyen mondás, hogy addig még nincs cél, addig nem tudok értelmeset kérdezni.
Uh-huh. Igen. Valahogy magamra figyelve, azt teszem észre, hogy nagyon sok olyan eszközzel dolgozom, amiről már nem veszem észre, hogy valamilyen eszközt használok. Egyszerűen azért, mert valahogy nem rossz értelemben vált rutinná, hanem sokszor volt a kezemben, illeszkedik hozzá, és érte nyúlok. És az a gyanúm önmagammal szemben, hogy persze nem állítok fel célt, különösen nem az elején, különösen nem fogadás útján, de hogy szinte észrevétlenül, ha már sokszor dolgozott az ember célokkal, akkor közben megjelenik bennem. Tehát valószínű, hogy arról van szó, hogy finomabban megfogalmazva azt gondolom, hogy A. nem szabad rágörcsölni a célra, B. nem biztos, hogy az első pillanatban érdemes, amikor még nem is beszéljük annyira egymás nyelvét, törekedni arra, hogy az már is explicit módon megfogalmaztassék. A harmadik pedig, amit az agilis fejlesztők ismernek, hogy a célok menet közben szükségképpen módosulnak, tehát ha kitűzetnek, ha szóba kerül, vagy verbalizáljuk, vagy hogy mondjam, akkor érdemes időről időre rápillantani, hogy egyrészt afelé tartunk-e még, másrészt pedig afelé akarunk-e tartani még. Tehát ezt az update-elést, vagy aktualizálást, ezt érzékenyen is sokszor el kell végezni. És ez részben bennem így automatizálódott, vagy nem mondom ki annyira, akkor lehet, hogy azt hiszem, hogy nincs is semmi, csak megyek. Valójában pedig azért figyelek valamire, csak már nem annyira figyelek arra, hogy erre figyelek.
De azt akkor nem mondódik ki elég, ha te tudod belül, hogy szerinted mi felementek, és az, akivel beszélgetsz, nem is tudja?
Ez attól függ, hogy kiről van szó. Mert van olyan, akinél egy fokozódó türelmetlenséget érzek, és rájövök arra, hogy nem tudom, hogy mifelé haladunk, mert amikor már tudni vélem, akkor valahogy irányt vált, és akkor ezt szóvá teszem a szószoros értelmében, hogy tulajdonképpen merre haladunk, mi lenne a séta végén, amiről úgy érezni. Akkor igen, de amikor úgy érzem, hogy annyira érzékeny a folyamat, és annyira jó, ha nem szólok bele, és akkor nem zavarom meg magunkat ezzel, mert látom, hogy irányból halad a hajó. Egyébként is ugye a harmadik harmadában a sétának, és ez önkéntelenül e felé is viszi a dolgot, meg szoktam kérdezni, hogy akkor tekintsünk vissza, vagy kérlek, hogy te foglald össze, hogy mik azok, amikről már most úgy érzed, hogy hazaviszed ebből a sétából, és mi az, ahol hiányérzeted van, vagy kérdésed, vagy ami még jó lenne dolgozni. Mm. És akkor kiderül, hogy sokszor a Kalambó effektussal találkozom, én így kereszteltem el. Azt tudjátok, amikor már majdnem a kliniset fogja visszaszól, és azt mondja, hogy ja, még csak egy, és akkor ott a lényeg. És szerencsére, hogy az idő nincs meghatározva, és amikor már így lassan közelne a búcsú, akkor azt mondja a velem sétáló, hogy hát igen, ez is volt, az is volt, hogy talán még az, hogy és ott jön a lényeg.
Ez jó trükk egyébként, egy trükk. De tényleg, hogyha úgy érzi, hogy vége, és akkor...
Igen.
Igen, erről beszéltünk.
Te már ezt említetted is?
Igen, szoktam ezt tapasztalni még újságíró koromban, hogy mikor lekapcsoljuk azt mondom, hogy vége a beszélget, köszönöm a beszélgetést, lebont, kamera, És akkor egyszer csak elkezd beszélni, de úgy, hogy a könnyem csordul, és aztán így, ez miatt aztán összebeszéltem az összeszokott operatőrrel, hogy ne kapcsolja ki a...
Csak csináljon úgy, mint...
Igen, és aztán engedélyt kérek utólag, hogy azt a részt, ami egyébként a legértékesebb része volt a beszélgetésnek, miután becsuktuk, hogy azt felhasználhassam, hogy igen, ez egy valamilyen lélektani.
Igen, nyilván, amikor felszabadul az alól a nyomásról, akkor ki is kívánkozik belőle, és most már mondta, az írás hamisítóknál olvastam az igazságügyi szakértők valamelyik irodalmában, hogy a legutolsó pontig, a végvonalig tökéletesen csinálja, és mintha annak a záró K betűnek a végén azt mondaná, hogy na végre végeztünk, ott a zárulkodója, feloldódik ez a feszültség. A jelenség, bár nagyon messzi a példa, igen, hogy távol ide, egy kicsit hasonló.
Igen. Még az jutott az eszembe, hogy pont most hallgattam valami tetes előadást, hogy ugye pont amit te is mondtad, hogy ez a cél, tűzzük ki a célt, és a tekintetünket helyezzük oda, és azt mondta, hogy ez az előadó, hogy akkor baj lesz, hogyha oda szegezed a tekinteted, mert akkor elfelejtesz közben nézelődni, és nem veszed észre, hogy mi minden van, hogyha ugye ez a mondás, hogy már pedig a cél. Mert eddig ugye az, eddig, vagy hát egyesek azt mondják, hogy lenevedd a fókuszt a célról, mert akkor nem fogsz tudni navigálni. Meg azt mondja, hogy szúrd ki, aztán kezdjél el nézelődni, hogy mi van.
Hát... Ez egy kicsit visszavisz engem ahhoz, hogy miért nem szeretem nagyon a célra való túlzott fókuszálást, hiszen annyira sokszor olvassuk, halljuk, tanuljuk ma már a jelenlétet, a pillanatot, a most hatalmát, ugye tolléval élve, és hogy azt, hogy az utazás maga az, amiben örömünket lehetjük, mert ha csak a cél elérésében nem nézd a dolgok, úgy látszik, nagyon izgat engem ez a probléma, akkor pillanatokig tart a boldogság, elértem, jaj, de jó, pat-pat, és akkor kell egy másik cél is, mert különben kiüresedek. Tehát, hogy igen, ez tetszik nekem, hogy rápillantani, hogy arra tartunk, de utána körülnézem meg a lábam elé, meg magamra, meg a másikra, hogy élvezzem az utazást magát.
Mi a coaching témakörében utazunk így ebben a műsorban. Te coachnak vagy terapeutának tartod magad?
Hát ha a kettő közül választok, akkor sokkal inkább coachnak. De olyan sokáig, illetve 10 évig dolgoztam a sertepert értem a háborítatlan szülés környékén, hogy... Úgyis, mint dúlaképző tréner, úgyis, mint dúla, úgyis, mint bábatanonc, és úgyis, mint háttérszervezeteknek a szervezője, hogy én ott a kísérés szót tanultam meg a szónak a legmélyebb értelmében, abban a folyamatban való kísérést, tehát rendelkezésre állást, szükség szerinti támogatást, de nem a szülés vezetését. És ez akár a dúla, akár a bába. Úgyhogy amíg a coach szó nem vált ilyen ismerté, elismerté, és most már divattá is, de nem rossz értelemben mondom, hanem most már ugye hipnocoaching, sétáló coach, tehát mindenféle szó összetételben, már csak azért is, mert a pszichoterapeuta szó foglalt, és akkor ezzel nem ütköznek bele olyan protokollokba, egyelőre még, amíg a kócsok is meg nem alapítják azt a céhet, amely kirekeszti a sarlatán kócsokat. Szóval, hogy addig én a dúlát használtam, vagy a kísérőt. És úgy látom, hogy a ma ismert kifejezések közül a kócs áll a legközelebb ahhoz, amit csinálok, mivel hogy nem adok tanácsot, mivel hogy nem gondolom, hogy én jobban tudom, hogy az ő életében mi a megoldás, hanem amit elmondtam, az egyfajta kísérés, segítés.
És mi van akkor, hogyha jobban tudod? Tehát mi van akkor, hogyha fölrémlik benned, hogy evidensen ezt kellene csinálnia, ez kiveri a szemedet szinte, De hát ő még nem látja.
Hát akkor az van, mint tegnap a Gellért Hegyen, amikor pont egy ilyen helyzetben voltam, akkor azt mondtam annak a hölgynek, hogy én most nagyon nagy zavarban vagyok azért, mert nem tudom, hogy oldjam meg azt a helyzetet, hogy én egyértelműen úgy gondolom, hogy itt egyik út lenne a helyes, és viszont sem a felelősségét nem vállalhatom annak, hogy a másik ember életét, ráadásul párkapcsolatát egyetlen találkozás alapján ilyen durván befolyásoljam, nem is se szakmai, se etikai, se emberi módon nem fér hozzá, és hogy csináljuk azt, mondtam, és ezt ott is akkor találtam ki, tehát ezért jó ez a bizonytalanság vállalása és a kreatív zavar, mert azt mondtam, hogy tudod mit, nézzük meg mind a két oldal előnyeit és hátrányait, én is elmondom, amit gondolok róla, és te is mondd el. És akkor az A és a B variációt is végigvettük, hogy ő megmaradjon a döntési helyzetben, és én kidolgoztam magamban és közben, és aztán neki is elmondtam, a szerintem hátrányos döntésnek, hogyha mégis azt hozza, azokat az előnyeit, amiket hosszabb távon akkor a magáévá tehet, ugye az, aki tudás akar lenni, hogy hát akkor lehet, hogy most lesz egy kis pokoljárás, és akkor szüksége van arra ahhoz, hogy azt a lendületet vehesse, amivel azt mondja, hogy nem, így ezt nem, így ezt nem. Hogy van a Macbethben egy ilyen mondat, hogy es kétségbe. Na most, ha beírjátok a Google-ba, ilyet nem ismer, csak az, hogy ne. És oda teszi elé, hogy ne. A pozitív lelkibeállítottsággal működő világhálat nem ismeri ezt, hogy ne es kétség. Márpedig én azt mondom, hogy van olyan helyzet, ahol még mélyebbre és még mélyebbre kell ahhoz menni, hogy onnan már elrúgja magát az ember az iszabból, és azt mondja, hogy elég volt. És hogy még nem estél eléggé kétségbe, akkor csak...
Nagyon jó. Es kétségbe és a kreatív zavar. Most ezt tanultam ebben az 5 percben.
Love.
kócsolom, generál Péter és Pataki Katalin, és Ház György a vendégünk, akivel itt sétálgatunk témáról témára. Az merült fel bennem még mielőtt tovább sétálunk, hogy te mit tanultál a nőktől? Tehát, hogy így a férfiségedben, vagy a férfi életedben az hogy támogatott téged, ha támogatott, hogy ugye szüléskísérő voltál?
Igen. Jaj, de szíven ütött ez a kérdés, mert nem könnyű azt mondanom, hogy én mit tanultam tőlük, hanem hogy mit éltem meg velük, és talán ebből majd az is kiderül, hogy mit tanultam. Hát leginkább, de ez olyan gejl módon hangzik, leginkább alázatot tanultam, mert azt láttam, hogy olyan dolgokat, amiket mi férfi logikával hosszan próbálunk kikövetkeztetni, aztán ellenőrizni, hogy igaz-e az az állítás, aztán amikor már elhisszük, akkor sürgősen kételkedni benne, és így tovább. Azt ők valahogy, mint a fényképezőgép, így színről, szagról, formáról, érzésről befényképezik. És az ő megismerésük az nem olyan, mint a miénk, ilyen lineáris, hanem újból és újból rápillantanak arra, és mindig mélyebben látják, mint egy ilyen spirális alakban haladna a megismerésük. És hogy azt is éreztem mindig, hogy amikor velük vagyok, mondjuk egy női körben, ahová nagyon megtisztelő volt, hogy gyakran meghívtak, és nem éreztek valahogy idegennek vagy kívülállónak, talán a tisztelet miatt, vagy az érzékenység miatt, nem tudom, amit a szülések során szereztem, vagy azért kerültem ide, nem tudom, de hogy velük, vagy rajtuk keresztül, vagy a jelenlétükben valami olyan ablak nyílik nekem, vagy bennem a meg nem nyilvánult világra, mire gondolok. Olyanokra, amiket nem láthatunk, és nem tudhatunk, csak érezhetünk a múltból, vagy láthatatlan világokból, vagy gondolatokból, vagy érzésekből, hogy a saját világomnak az általam nem látott részeihez is közelebb kerülök a jelenlétükben, mert olyan, mintha valamifajta érzelmi antennát adnának akarva akaratlanul. Úgyhogy talán az alázat szó helyett, hogyha azt mondom, hogy kisebb lett az egóm, akkor ezt.
És az jó hír.
Az nagyon jó hír, igen, mert én imádtam fényezni magam, és most, amikor ezt a serpaságot, vagy a sétájvelemet mindenképpen valamilyen módon promotálnom kell ahhoz, hogy eljusson a lehetőség a potenciális klienseimhez, ők pedig hozzám, akkor úgy érzem, hogy ezt azzal együtt, hogy tisztában vagyok annak az értékeivel, amit csinálok, de szerényebben vagy kevesebb önfényezéssel csinálom. Például mindig gondolok arra is, hogy azok a képességeim, amikkel végzem ezt a munkát vagy szolgálatot, nem tudom, de munkának semmiképpen sem érzem, akkor sem, ha az is, ha ebből élek is, hogy honnan kaptam ezeket az adottságokat. Szóval, hogy nem tulajdonítok már olyan sokat magamnak, és ez nagyon jó érzés, egy kicsit olyan, mint hogyha az ember letenne a cuccokból, amiket cipelt, valami ilyen könnyülést jelent.
De ez azért a nevedhez kötődik most ez a sétálj velem, de most ez azért elég nehéz lehet így, hogy mondjam, levédeni. Ez a gyere sétáljunk, beszélgessünk egyet. Ezt azért így a te nevedhez kötni, már pedig most ez kötődik, de hogy ez el fog terjedni újra. Ez egy ilyen, ugye ez ilyen atipikus, hogy így sétálunk és beszélgetünk, de lát, ha újra divatba jön.
Látod, ha azt kérdezed, hogy mennyiben vagyok más, akkor ez egy nagyon konkrét, kézzelfogható példa. Én az általam adott neveket, vagy szlogeneket, azokat kivétel nélkül szerzői védjegyoltalommal részesítettem, úgyhogy azt hiszem a születés hete az 2022. november 9-én jár le. És a Sétálj velemet pedig, amikor 2013 nyarán eszembe jutott, akkor azt mondtam, hogy eszemágában sincs levédetni. Két ok miatt. Egyrészt, ha valaki akarja, akkor úgyis csinálni fogja, és akkor én pereskedjek vele. Nincs értelme. Másrészt, mert úgysem az a kérdés, hogy sétálnak-e valakivel, hanem hogy ki és hogyan. És hogy ezt azok, akik fontosak ebből a szempontból, úgyis érezni fogják. És azért volt egy olyan sanda gondolatom is, hogy meg aztán mindig lépés előnyben leszek, mert én már régebben csinálom.
Régebb óta sétálok már.
Igen, igen, és akkor mindig vannak azok, akik a tapasztaltabb, öregebb rókat tapasztalataira kíváncsiak, és azt mondják, hogy ezt-azt hogy csinálod, és az nekem elegendő lesz ahhoz, hogy ezeket örömmel megosszam, és különben is, hát 60 vagyok, de meddig akarom bebiztosítani magam. 70 éves koromig biztos a mostani, vagy adja Isten, hogy a mostani aktivitással sétáljak. 70 és 80 között talán sétálni fogok, de nem ilyen aktívan. 80 és 90 között, hát remélem, hogy megérem azt a magas kort, amit az édesapám, aki majdnem a 90 éves volt, amikor elment tavaly decemberben, de hogy akkor valószínű, hogy már nem ezzel a napi 9 óra
sétál. Ezt jól kitaláltad magadnak, ez az orvos felírja a receptre, hogy sétáljon. Gyuri, menjen sétálni minden nap, mert az kell az egészségnek.
Ez bizony nagyon így van. Ez hát ez elmentem egy...
De meg beszeded érte még a pénzt is. Jó viccelek.
Így van, így van. Nemrég elmentem egy olyan orvoshoz, aki az akadémikus orvoslásban is otthon van, meg homeopátiában is, meg nem, antropozófus orvos, és mondtam neki, végre egy orvos, akiben most bízni tudok, mondtam neki, hogy hát én tudom, hogy munkapúzuson is kéne valamit csinálnom, hetente 3x20 percet ahhoz, hogy a légzés keringési rendszer, stb. Azt mondja, hogy egy frász, Gyuri, amit te csinálsz, az mozgásból bőven elegendő, a táplálkozásra figyelj, a mozgás az elég, azt jól kitaláltad magadnak. Úgyhogy orvosilag igaz volt, hogy ez a része megészséget.
Jó. Hát akkor aki sétálni akar, az sétáljon, és még akár az is előfordulhat, hogy bejelentkezik mondjuk egy követőd, hogy először sétálod, és kiillesi a sétálási trükkjeidet.
Ó, már voltak, akik kérdezték, hogy nem tanítanám-e. Volt, aki sétálni kezdett, a minap olvastam egy coachnak a felhívását, amiben szerepelt ez a szó összetétel, hogy sétálj velem. És akkor ez csak annyira ütött szívem, hogy egy posztban megjelentettem, hogy megjelent a második fecske, és akkor kaptam tőle egy választ, hogy igazából első fecskének egyikünk sem nevezhető, mert hogy külföldön létezik a sétáló coaching. Aha. Mondom, hát azt tudom, hogy külföldön létezik a sétáló coaching, hiszen többször posztoltam ezekről, de ha tud olyan kollégát, mert mondta, hogy többet is tud, akik a sétálj velem szóösszetételt használják, bár nem védettem le, de még nem találkoztam ezzel. Átküldött 5 vagy 6 linket, mindegyiket betűről betűre végigolvastam, és örömmel láttam, hogy egyelőre még, bár vannak sétáló coachok, és ezt így is nevezik, hogy sétáló coaching, nagyon jó, igaz is, meg nem is ugyanaz a szó, hogy senki nem használta. Uh-huh. Úgyhogy uh-huh. Nagy megbékélés is történt ott a posztokon, ahol rengetegen hozzászóltak, nem is gondoltam, hogy ennyien kardot rántanak, mondtam, hogy dugják vissza a hüvelyébe a kardjukat, mert nincs jelenség a láthatár.
De ez jó. Sétáló coach, lélegző coach, telefon coach, Skype coach, mindenféle coach. Ugye?
Integratív coach.
Integratív coach, mikrofon coach.
Sőt, hipnokócs.
Hipnokócs.
Hipnokócs. Én tavaly az Evidence Fesztiválon ismerkedtem össze egy hipnokóccsal, és az az igazság, hogy először felét se hittem annak, amit mond. 2,5 órát beszélgettem vele arról, hogy ezt mégis hogy gondolja, és 2,5 óra alatt sem szakmailag, sem emberileg nem találtam fogást rajta. Úgy tűnt, hogy egy felkészült, tisztességes és hiteles ember, Azóta küldtem hozzá embereket, sőt, én magam is elmentem hozzá, sőt, a tréningén is részt vettem, és azt kell mondjam, hogy ha sokan tudnák, hogy van ilyen egyszeri lehetőség szintén, 2-3 óra, amikor ilyen komoly változást lehet elérni, és nem csak tüneti kezelést, hanem felszedi a láncot, és a gyökerénél fogja meg a problémát, akkor nagyon sok időt, pénzt, és főleg szenvedést spórolnának meg. Például az egyik olyan munkatárs, vagy kolléga, vagy nem tudom, akihez akkor, hogyha sétálnál úgy érzem, hogy eljutottunk valameddig, de jó lenne itt még mi ülni egyet, akkor jó szívvel és teljes bizalommal küldök embereket.
De jó, még jössz nekünk egy villámcoachinggal.
Oké. Okay.
Thank you.
Kócsolom.
Kócsolunk, villámkócsolunk. Mesélj erről, Gyuri.
Ez nem lesz hosszú, mert egyszerűen csak arról van szó.
Csak így villám
módon. Jó, csapjuk össze.
Villámoljunk. Szóval, hogy 2010 körül ez volt az utolsó előtti állomása sétálj velem felé, hogy egy olyan coachingot hirdettem, és ez is volt a honlap, hogy villámcoaching.hu, ami egy egyszeri, de hogy mondjam szépen az idő extendált találkozás, maratoni. Tehát, hogy addig tart, ameddig tart, hogy azt a témát, problémát megoldjuk, feldolgozzuk, csak az még nem az Isten szabad el ege alatt, hanem egy olyan irodában, rendelőben, nagyon szép helyen történt, aminek volt egy varázsa, kicsit nem volt egy varázsa, de nem olyan volt, mint a mostan is.
Az, na de hogyha 10 órán keresztül tartott, akkor is villámcoachingnak hívtad?
Akkor is, de azért 10 óra nem volt, hanem 2 órától fél napig tartott a gyakorlatban. Tehát mint ahogy a sétánál is eddig 5 óra volt a leghosszabb, és az csak egy volt, aztán 4 és 3, 4 és fél és 4, ilyen több is volt. Ott is 5 óránál hosszabb nem volt, és villámcoaching volt csak abban az értelemben, hogy nem egy folyamat, hanem azzal a bizonyos Bálint-féle hasonlattal, amit elmondtam, a szálfavusztatásról, hogy egy egyszeri alkalom. És igazából azt hiszem, hogy minden másban hasonlított ahhoz, ami most a sétálj velem. De egyébként az exem, az Inger Magdi, aki ugye én a szüléssel a bejáratnál posztoltam, ő pedig a kijáratnál, mert tanatológia, gyász, tanácsadás, hospice volt az ő területe. Egyébként a találkozási pontunk a perinatális veszteségek voltak. Ő írta például az Asszonyok álmában síró
könyvet.
Akkor ismerős is, a Polcálen utódjaként tartják őt számon. Szóval, hogy a Magdi, amiket csinál, otthon Solymáron is kizarándokolnak hozzá, azt ő úgy hívja, hogy maratoni beszélgetések. Hát, az sem más. Csak legfeljebb ő egy nagy meghallgató, ami nagyon működik. Én meg amellett, hogy meghallgatok, kísérek, amellett azért ott van az elláthatatlan szerszámos láda, tehát azért előfordul, hogy egosztét, vagy belső utazás, vagy dramatikus elemek, vagy valami hasonló a séta közben, egy parkban, megtörténik velünk egyszer.
De érdekes, nem tudok erről semmit, és passzolj, légy szíves, bátran, de hogy mondtad, hogy te itt vagy, ő meg ott van a végénél, hogy két ilyen nagy megértő, meghallgató ember hogy tudott elválni? De passzolj, hogyha ez nem olyan, amiről beszélni.
Hát lehet róla beszélni, csak nehéz keveset, mert nekünk is nehéz volt megérteni azt a folyamatot, szükségünk volt, és nagy kellő utakon értük el arra az egyedül létre, de nem magányra, amiben most vagyunk. Engem még meg sem születtem, amikor az édesanyám papnak álmodott, és gondoskodott is róla, hogy én ne tudjak erről, hogy ne befolyásoljon, és ezért aztán metában meg annyira átjött, hogy a piaristákhoz jártam, és 2 évig úgy gondoltam, hogy én szerzetes leszek, és aztán megvalósítottam egy olyan életet, ahol viszont az apukám, ugye apajágon zsidó származású vagyok, anyajágon súlyosan katolikus, az apám éppen az ellenkezőjét képzelte rólam az üzleti képességeimről és a gyermekeim számáról. Most ezt a 2 szintésbe hozni, ez a 80-as években az Ötletmagazinban az első riport vagy interjú a következő címmel jelent meg rólam, Neukum Lea írta, Isten nyugosztalja, hogy lelki segély bérmunkában. De úgy látszik,
élet. Komolyt neked dolgod.
Bőséges. Az első tapasztalatokat, meg az utolsókat is magán szerzi, meg a segítő. De hogy úgy látszik, hogy néhány házasság és 4 gyerek, 4 unoka, nem tudom, miután most már élhetem ezt a papi hivatást.
Mert megérdemlem.
Köszönöm.
Én azt olvastam, amit írsz magad, hogy lapkiadó is voltál, az még valami régi ügy?
Nem, amikor a pszichotím a fordulat évéhez érkezett, és akkor úgy megérintettek ezek a lehetőségek, akkor a Telkes Jóskával, aki akkor még fejvadász sem volt, hanem egy szakadár pszichiáter, leltár, társadalmi szervezetek katalógusa címmel megjelentettük azt a könyvet, amelyik az akkor még pártoknak nem nevezhető pártsírákat így sorba vette, és aztán pedig Hankis Elemérékkel elkövettem az Országgyűlési Tudósítások című kamaszcsínyt, és lett erdélyi tudósítások, és ebből a Magdival, az Inger Magdival olyan jól csengett az, hogy Hász és Zinger
könyv. Hát igen.
Hász és Zinger könyvkiadó lettünk, na, mit ragozzam. És akkor azok az évek tulajdonképpen ilyesfajta részben kulturális, vagy nem tudom, a kultúra határán részben pedig üzleti tevékenységgel teltek, és nem pedig a közvetlen terápiás munkával, de hát az ember nem tagadhatja meg a lényegét, úgyhogy én szervezetfejlesztőként, szervezetépítőként, mentálhigiénés szakemberként a saját csoportjaimban is ugyanúgy működtem. És ez a 90-es évek, mert arról beszélünk, tehát az az évtized, az ebben telt könyv és lapkiadás, meg mindenféle szervezetek alapítása, és tehát akkor... társadalmi szervezetek is, és csak az ezredfordulón léptem a születés-szülés területére.
Ezek ilyen, úgy képzeltem, most ilyen hordozó rakéták, így leváltak rólad ezek a praktikus ügyek.
Ez nagyon szép kifejezés egyébként. Mi családunkban az öcsém a család pénzügyminisztere, vagy nagyon sokáig az volt, és én pedig egy beindító menedzser voltam ebben az aktív időszakban, tehát én nagyon jól tudtam alapítani sikeres és nem sikeres dolgokat, és a sikertelnek elhullottak a sikeresek közül, nem egy ma is létezik, és viszont ha nem lett volna az öcsém, akkor ezek hamar a semmibe hullottak volna, de ő egy olyan megtartó energia volt, nekem olyan szerencsém volt ezzel a családon belüli szereposztással, nagyon hálás vagyok neki. Ő is nekem, mert volt mint megtartani. Én is neki, mert megmaradt is. Hát a legnagyobb biztonságot nekem anyagilag 20 éven át a Code Express jelentette. A Code Express egy jogi kiadvány, és mégis én vagyok a lap tulajdonos vagy lapgazdája, és ezt az igazságügyi minisztériumi munkatársaival csináltuk, és 20 éven át, mivel gyorsabb volt, mint bármilyen más jogszabálygyűjtemény, tehát amíg a számítógépes jogszabálykereső és nyilvántartó rendszerek nem lettek uralkodóvá, addig erre támaszkodtak a jogász és nem jogász jogfelhasználók, és én ebből tudtam támogatni bábák képzését külföldön, ebből tudtam a születéshetét több 10 millió forinttal támogatni, ebből lehettem mecénás az életemnek abban a szakaszában, amikor anyagi bőségben éltem. És ebből gázolt el részben a recesszió, részben pedig az, hogy nem ismertem fel, hogy nekem már nem organizátornak és innovátornak kell lenni. És ez a serpaság, ez már nagyon régen érett bennem, de addig, amíg legalább 3-4-szer fejben nem vert a gondviselés, hogy fejezzem már abba, azt én nem voltam hajlandó észrevenni. Hát megkaptam a magamét.
De előbb-utóbb észrevetted, akkor gyerek van, nem tudom, fát ültettél, a könyvedet megírtad?
Ja, ezt sokan kérik tőlem, azt még nem írtam
meg. Várjál, van egy kis gondolkodási időd.
See, my dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Take it everywhere I walk.
say he's a hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say.
Íródik-e?
Hát, íródni biztos nem íródik, érni pedig biztos érik. Egyrészt azért, mert végre elkezdtem írni a sétákat magukat. Ez korábban is nagyon hiányzott, mert pszichotém korunkban egyszerűen annak a csoportnak én voltam a vezetője, és olyan nem volt, hogy valamit ne írjunk le. Tudtuk, hogy abból lesz később tudomány, abból lesz követés, meg ha visszajön a kliens is. De hogy erre nem voltam képes mostanáig, és most, hogy elkezdtem írni, az nagyon-nagyon gazdag és nagy anyag lesz, és egy idő után szerintem nekem magamnak is igényem lesz, csak hát addig, amíg a lábam bírja, addig
inkább
az alapanyagot termelem. És ez csak az egyik, a másik szó volt az aurahegesztőkről. Uh-huh. Hát, ha Buda Béla már nem, és más nem, tehát ha más nem érje meg, akkor biztos, hogy nem nyugszom addig, amikor már lesz rá kihegyezhető tollam, hogy megpróbáljam összeszedni az ezzel kapcsolatos számos és számtalan gondolataimat, meg hozzáhivatkozásokat, példákat, hogy nem azon múlik, hogy valaki a klinikai szakpszichológus oklevelet megszerezte, oké, de akkor min múlik? Mert azért én is látom, és bárki, hogy tisztesség és tisztességtelenség között van valamilyen határvonal. És ez annyira részben izgalmas kérdés, részben pedig közérdekű, hiszen annyi szakpszichológus nincs is, mint ahány segítőre szükség van, hogy akkor hogy állhat össze ez a nagyobb és szűkebb közösségben, vagy mi ennek a szubkultúrája. Tehát erről szívesen írnék, az biztos. Aztán én igazából nem is saját jogon, hanem talán szerkesztőtársként annyira szerettem volna, és még most is szeretném a Geré Vágyinak a hihetetlen tudását könyvben látni, hogy mondtam neki, hogy Ági, te csak mondjad, majd én írom, és ha nem tetszik, akkor kijavítod, vagy elküldesz a fenébe. És akkor volt, hogy azt mondta, hogy jó, próbáljuk meg, de nem ígérek semmit, mert hogyha nem tetszik, akkor persze, mondtam, és készültem erre, de aztán valahogy nagyon elment tőle a kedve, talán akkor, amikor ellehetetlenült abban, hogy a hivatását gyakorolja, És hogy azért egy kis remény még pislákol bennem, hogyha ő egyedül nem akarja megírni, de hajlandó arra, hogy ne vigye magával azt a tudást, amiről csak azok tudják, hogy milyen, akik hetekig, hónapokig vagy évekig kísérték az ő munkáját. Hát ez meg egy nem magam érdekében, de valami olyan motiváció vagy ambíció bennem. Nagyon szívesen segítenék ebben.
Kell a könyv. Te most mit olvasol?
Most ajánlomnak a Terápia ajándéka című könyvét, de nem azért, mert szakbarbár vagyok, hanem mert nagyon élvezetesen ír, és a fekete, vagy nem is a fekete, a Magyar Macska Átka című
most
könyve.
Most olvastam nemrég.
Igen. Nagyon
igen,
jó
és nagyon jó volt.
Ugye?
Tehát, hogy ilyen szórakoztató.
Igen,
és
igen.
Mégis, tehát,
köszönöm.
Hogy aki szakember, az azt kihallja be, kiérti belőle, és, de populáris is. Tehát,
igen, így van.
Szórakoztató szakirodalom.
Hogyha már így írtál történeteket, mert mondod, hogy úgy kezdted jegyezni.
Igen.
Volt olyan eseted, amin te is meglepődtél, vagy volt olyan találkozásod, ami szinte ledöbbentett, mert valahogy úgy hatott rád is?
Hogyne. Hát sőt, ha nem lenne a számomra ezek a találkozók, vagy együttlétek, ezek nem lennének torokszorítóan izgalmasak, akkor nem is csinálnám talán. Ezt nehezen hiszik el, de, és lehet, hogy furcsa lesz a példa, de most ha azt elképzeled, hogy minden nap 2-3 olyan hangos könyvet hallgathatsz meg, ami egy-egy életnovella és interaktív a menüje. És ezért még fizetést is kapsz. És mindegy, ha elég közel hajolunk hozzá, a Kun professzor azt mondta állítólag, Kun Miklós professzor, én nem hallottam, úgyhogy nem vállalom a felelősséget, hogy egészségesnek hívjuk azt, akit nem ismerünk elég közelről ahhoz, hogy a patológiáját felfedezzük. Na most, én pedig azt mondom, ettől eltérően, hogy unalmasnak hívjuk azt, akihez nem hajolunk elég közel ahhoz, hogy az egyediségét, az izgalmasságát, a drámaiságát felfedezzük. A séta az ilyen közelhajolás.
Ennél gyönyörűbb zárszót azt hiszem elképzelni sem lehet.
Köszönöm. György, köszönjük szépen, hogy itt sétáltál velünk egy kicsit.
És viszont hallásra, viszont látásra, vagy hogyan jövő csütörtökön 6-tól 8-ig.
Köszönöm szépen.